Megszavazták a harmadik rezsicsökkentést. Idén három ütemben mérséklődnek a közműdíjak. Várhatóan délután lesz Simon Gábor meghallgatása. Mesterházi Attila akkor beszélhet helyettesével a gyanús 100 milliókról. Robbanóanyagot próbálhatnak meg becsempészni a Szocsiba tartó repülőgépekre, állítja az amerikai belbiztonsági minisztérium. Jó napot kívánok! Elfogadta az országgyűlés a harmadik rezsicsökkentésről szóló törvényt. Eszerint idén három ütemben mérséklődnek a közműdíjak. Április 1-től 6,5%-kal a gázára, szeptember 1-től 5,7%-kal a villamosenergia ára, október 1-től 3,3%-kal pedig a távhőszolgáltatás ára csökken. A parlamenti vitában a Fidesz rezsicsökkentésért felelős politikusa azt mondta, a harmadik rezsicsökkentéssel az európai átlagra csökken a gáz, a villany és a távhőára Magyarországon. Az MSZP szerint az alapvető élelmiszerek áfáját is csökkentenie kellene a kormánynak. A Jobbik úgy látja, hogy már évekkel korábban mérsékelnie kellett volna az államnak a rezsidíjakat. Az LMP pedig azért bírálta a kormányt, mert szerintük fenntarthatatlan a rezsicsökkentés. A paksi bővítésről is ma szavaznak a képviselők. A név szerinti szavazást az LMP politikusai megzavarták, ezért szünetet rendeltek el. A parlamenti közvetítés a Duna csatornán a szünet után folytatódik. Letették az alapkövét a Szegedi Lézeres Kutatóközpont épületének. Az épületben 24 ezer négyzetméteren több mint 1000 kutató és több ezer fős kiszolgáló személyzet dolgozik majd. A jelenleg létező legnagyobb lézernél 1000-szer nagyobb teljesítményű szuperlézernek köszönhetően az Alzheimer-kor vagy éppen a rák gyógyításában születhetnek látványos eredmények Szegeden. A kutatóközpont mellé egy csaknem 100 hektáros tudományos park is épül, így az egész beruházás beszállítókkal és kiszolgáló személyzettel együtt akár 10 000 embernek is adhat munkát. A fejlesztést a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felügyeli. Az épület mai ünnepélyes alapkőletételén Orbán Viktor miniszterelnök többek közt arról beszélt, hogy a beruházás helyszíne is szimbolikus, hiszen egy volt szovjet laktanya területén épülhet meg a világszínvonalú lézerberendezés. Decemberben 6,8%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest. A munkanapok számát is figyelembe véve 4,4%-os az emelkedés. Továbbra is a járműipar a húzóágazat, amely már a teljes feldolgozóipar egynegyedét adja. A bővülést az élénkülő külső és belső kereslet is támogatja. Tavaly így összesen 1,4%-kal nőtt az ipari teljesítőképesség 2012-höz képest, jelentette az előzetes adatok alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az elemzők szerint az idén számottevően gyorsulhat az ipari termelés, ezt a hazai és a nemzetközi folyamatok is segítik. A kormány a vasúti és közúti járművek fékrendszereit gyártó Knorr Bremse vállalatcsoporttal kötött stratégiai együttműködési megállapodást, amelyet Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Michael Buscher a Knorr Bremse AG elnöke írt alá a cég budapesti telephelyén. A megállapodás aláírása után felavatták a vállalat új tesztkamráját is, amelyben mínusz 75 fokon vizsgálják a fékeket. Varga Mihály az aláírás előtt kiemelte, a nemzetközi piaci verseny ma sokkal élesebb, mint bármikor a történelem folyamán, és fontos, hogy Magyarország sikerrel vegye az akadályokat.
Olyan erős országot akarunk építeni, ahol az emberek bízhatnak abban, hogy a munkán keresztül boldogulhatnak, és lesz lehetőségük arra, hogy kemény munkával egy jobb életet építsenek maguknak.
Nem Józsa István az egyetlen baloldali politikus, akinek az érdekeltségébe tartozó cég 2010 előtt szerződésben állt a paksi erőművel. Lapinformációk szerint a Gyurcsány Ferenchez köthető cégcsoport is kapott megbízást Pakson. A Demokratikus Koalíció jelenlegi vezetője a Híradó kérdésére nem akart az ügyről beszélni. Azt mondta, kérdezzük a feleségét, mert a szóban forgó céget ő irányítja. Dobrev Klára azonban adásunkig nem reagált.
Fordulj az Artus vezérigazgatójához, nyilván ő nyilatkozik az Artus nevében, én politikus vagyok, politikáról tudok önnel beszélni.
Nem akart beszélni Gyurcsány Ferenc az érdekeltségébe tartozó egyik cég és a Paksi atomerőmű között létrejött korábbi szerződésről. A Magyar Nemzet írt róla először, hogy a Gyurcsány Ferenc tulajdonába tartozó Altus csoport egyik cége havi 8 millió forintot vehetett fel a Paksi atomerőműtől. A Napilap írása szerint 1997-ben és 98-ban összesen 80 millió forintot kapott Gyurcsány Ferenc cége tanácsadásért és az atomerőmű távlati céljaihoz kapcsolódó közvélemény formáló tevékenységért. A híradó kíváncsi volt, vajon arra kapott-e pénzt Gyurcsány Ferenc cége, hogy népszerűsítse az atomenergiát és a Paksi erőmű későbbi bővítését. Az Altus tulajdonosa Gyurcsány Ferenc a vezérigazgatóhoz, azaz saját feleségéhez irányított minket.
Forduljon nyugodtan az Altus vezérigazgatójához, nem kell messzire menni, mert a feleségem nyilván tájékoztatni fogja önt erről.
Kerestük Gyurcsány Ferenc feleségét, kollégái azt mondták, külföldön van, de megpróbálják elérni, és egy visszahívást ígértek. Adásunkig azonban nem kaptunk választ. Gyurcsány Ferenc már nem az első baloldali politikus, akiről kiderül, hogy az érdekeltségébe tartozó cég 2010 előtt a Paksi atomerőműtől megrendelést kapott.
Amikor árbevétele származott a Paksi atomerőmű működéséből
képviselőtársamnak,
térjen magához.
Akkor ő pontosan nem származott árbevétele a cégének?
Térjen magához.
Józsa István MSZP-s képviselő két hete még rendre utasította a kereszténydemokrata vitapartnerét az Echo TV műsorában, amikor szóba került, hogy mennyi árbevétele származott a szocialista politikus cégének a Paksi erőműtől. Azóta kiderült, összesen 6600 millió, vagyis valamivel több mint 6,5 milliárd forintnyi megbízást kapott 2000 és 2010 között az a Kft., amiben 42%-os tulajdonos volt Józsa István. A Hír24 hírportálnak adott interjúban az MSZP-s politikus azt mondta, hogy a több mint 6,5 milliárd forintos megrendelés, az csupán évi 600 millió forint. Majd hozzátette, hogy aki ért hozzá, az tudja, ez nem sok. 6,5 milliárd forint 10 évre visszaosztva napi 1.666.666 forint. A Fidesz szerint az MSZP lelepleződött Paks ügyében, miután kiderült, hogy szocialista politikusok 2010-ig anyagi hasznot húztak az atomerőmű működéséből. Rogán Antal azt mondta, egyértelművé vált, hogy 2010-ig miért is támogatta az MSZP az erőmű fejlesztését, szintén orosz technológiával.
Hogy teljes szívvel támogassa.
Várhatóan ma délután hallgatja meg Simon Gábort a szocialista párt vezetése az állítólagos osztrák bankszámláján talált több mint 240 millió forintos vagyonról. Délelőtt sorra érkeztek az MSZP-s politikusok a Jókai utcai székházba, köztük Kunhalmi Ágnes elnökségi tag, aki szocialista források szerint Simon Gábor helyett indulhat az áprilisi választáson. Gurnándor alelnök nyilatkozott a híradónak, de nem tudott válaszolni arra a kérdésre, hogy honnan származhat az osztrák számlán talált pénz, és azt sem tudta megmondani, mikor beszél Mesterházi Attila Simon Gáborral.
Mesterházi Attila mikor találkozik Simon Gáborral?
Nem tudom, hogy találkozik-e vele, mert nem beszéltem Mesterházi Attilával erről. Azt tudom, hogy Mesterházi Attila, ha minden igaz, akkor ma este itthon lesz Magyarországon. Kész csokran, viszontlátásra.
Simon Gábor tegnap reggel röviden nyilatkozott a híradónak, de részletes tájékoztatást mára ígért a külföldi számlájáról. Az MSZP addig nem tud hivatalosan dönteni az ügyről, amíg nincs Magyarországon Mesterházi Attila. A baloldali miniszterelnök jelölt több mint 10 napja nem jelent meg a nyilvánosság előtt. Az MTI amerikai tudósítója Washingtonban is kereste Mesterházi Attilát, de ő egy váratlan programra hivatkozva lemondta az interjút.
A híradó már kedden este megtalálta egyik budapesti lakásán Simon Gábort, aki egész nap kerülte a nyilvánosságot. Stábunk megérkezésekor még égtek a villanyok, és a szocialista politikus is feltűnt a függöny mögött. Ám amikor becsengettünk, a lakásban leoltották a villanyokat, és nem jött ki senki. Szerda reggel kinyílt a kapu. A híradó stábjának tehát néhány óra várakozásra, és egy rövid sprintre volt szüksége ahhoz, hogy megszólaltassa az autójához siető politikust.
Most nincs mit mondanom, csütörtökön részletes tájékoztatást fogok adni, kérem ezt fogadják el, köszönöm
szépen. Mesterházi Attilával beszéltél meg telefonon?
Fogok még beszélni vele, köszönöm.
Kedden írt arról a Magyar Nemzet, hogy az MSZP elnökhelyettese több százmillió forintos vagyont parkoltat egy osztrák pénzintézetben. A lap szerint a politikus 2008-ban két értékpapírszámlát nyitott, amelyekre 575 ezer eurót és 162.954 dollárt helyezett el, ami mostani árfolyamon számolva 240 millió 240 ezer forintnak felel meg. Ezt azonban eddig egyik vagyonnyilatkozatában sem vallotta be. Külföldi számláról és több százmilliós vagyonról pedig nem írt. Simon Gábor másfél hete az első sorban Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon között ült az MSZP nagygyűlésén. Ő két éve a párt második legmagasabb rangú embere, Mesterházi Attila helyettese. Keddeste az MSZP egy közleményt adott ki. Ebben azt írják, hogy a párt vezetésének kezdeményezésére Simon Gábor kedden azonnali hatállyal felfüggesztette párttagságát és valamennyi a pártban betöltött tisztségét. A párt vezető testületeinek kell majd hivatalosan döntenie Simon Gábor sorsáról. A párt szóvivője szerint azonban ez nem lehetséges, amíg nincs itthon az MSZP elnöke.
Mesterházi Attila nem beszélt még Simon Gáborral.
Veres Gábor keddeste az ATV-ben azt mondta, ismerik Mesterházi Attila álláspontját. Az MSZP szóvivője azt nem tudta pontosan megmondani, hogy vették fel a pártelnökével a kapcsolatot.
Telefonon ugyan, vagy valami e-mailen, vagy valamilyen más módon azért közölte velünk, hogy ő azt szeretné, hogy addig, amíg ez a vizsgálat le nem zajlik, addig Simon Gábor felfüggesztené, vagy függeszte fel a párttagságát.
Közben egy újabb nap telt el, hogy a baloldali pártszövetség miniszterelnök jelöltje nem mutatkozott a nyilvánosság előtt. Az Amerikában tartózkodó Mesterházi Attilát az MTI washingtoni tudósítója is megpróbálta utolérni. Ígéretet kapott arra, hogy nyilatkozik a pártelnök, de Mesterházi Attila később egy váratlan programra hivatkozva lemondta az interjút.
Molnár Zsoltnak sikerült Simon Gáborral beszélni.
Ő Molnár Zsolt, aki a kamerák előtt fut. Az MSZP kampányfőnöke az egyetlen, aki az MSZP szóvivője szerint beszélt Simon Gáborral. Egy budapesti rendezvény előtt azt mondta, hogy nem szeretne nyilatkozni. A rendezvény végén pedig, ahogy már mutattuk, elfutott a kamerák előtt.
Simon Gábor ügyét nem csak az MSZP, hanem az egész baloldali összefogás ügyének tartja Rétvári Bence. A KDNP politikusa tegnap az estében beszélt erről. Eddig egyetlen szocialista politikus sem tudott magyarázatot adni arra, honnan származhatnak a Simon Gábor nevére nyitott számlán lévő 100 milliók. Az LMP-s Schiffer András valószínűtlennek tartja, hogy a párt egyik befolyásos vezetője mások tudta nélkül rendelkezhetett volna ekkora összegek felett.
Tudom.
Józsa István, az MSZP frakcióvezető helyettese kedden nevetett, amikor azt kérdeztük tőle, honnan kerülhetett csaknem 4,5 milliárd forint Simon Gáborhoz. És nevetett aznap este Veres Gábor, az MSZP új szóvivője, amikor az ATV-ben azt a kérdést kapta, hogy az osztrák számlán lévő pénz Simon Gáboré, vagy esetleg a szocialista párté.
Hát egyelőre reagálni sem tudok rá, tehát hogy a pártpénz hogy kerülne egy magánember magánszámlájára, az ezt nehezen tudom összerakni.
Az ügy kedreggeli kirobbanása óta sem tudni, honnan származik a csaknem 4,5 milliárdos vagyon.
Magányos tette Simon Gábor, ezen én megmondom őszintén rettenetesen csodálkozom.
Schiffer András, az LMP társelnöke szerdán azt mondta, ha igazak a sajtóhírek, és összefüggés van a 18. kerületi kötvénykibocsátás, illetve Simon Gábor meggazdagodása között, akkor nem valószínű, hogy más ne tudott volna róla.
Na de azért könyörgöm, Simon Gábor, ha mondom igaz az összefüggés a kötvénybiznis és az ő meggazdagodása között, azért Simon Gábor nem tárgyalt és nem is tárgyalhatott egyedül a finanszírozó bankkal, nem intézhette egyedül a kötvénybiznis, stb.
Nem úgy tűnik, mintha az ő magánügye lenne. Hanem
Rétvári Bence, a KDNP alelnöke szerdán az estében arról beszélt, az egész MSZP érintett lehet az ügyben, mert egyébként már az első napon tisztázhatták volna.
Mi fog történni kedd és csütörtök között, azon kívül, hogy Mesterházi Attila hazaérkezik. Úgy látszik, hogy ez nem az ő személyes ügye, nem csak ő érintett ebben, hiszen akkor 3 másodperc alatt ezt a vádat ki tudta volna védeni, hanem ez lehet, hogy az MSZP ügye, sőt van szó, hogy ez egész összefogás ügye.
Zsigó Róbert, a Fidesz szóvivője választ ver arra a kérdésre, van-e összefüggés Simon Gábor 100 milliói és az MSZP-hez köthető homályos eredetű pénzek között, amikről Gyurcsány Ferenc tett említést ősszel.
vajon ezek a 100 milliók, ezek részei annak a 100 millióknak, amiről Gyurcsány Ferenc beszélt, hogy jobb, ha nem tudjuk, hogy honnan jött a pénz. És valóban a legfontosabb kérdés ebben az ügyben, hogy honnan jött a pénz, kitől, miért, milyen formában. Ezek a kérdések, amelyekre mindenképpen Mesterházy Attilának, illetve az MSZP-nek válaszolnia kell.
Nem.
Gyurcsány Ferenc tegnap azt mondta, nem Simon Gábor ügyére gondolt, amikor homályos eredetű MSZP-s pénzekről beszélt, de most sem árult el, hogy akkor mire gondolt. A Jobbik feljelentést tett Simon Gábor ügyében. Novák Előd alelnök úgy fogalmazott, ilyen nagy összegre nem klasszikus bűnözési formákkal, hanem politikus bűnözéssel lehet szert tenni.
Adócsalás és magánokirat hamisítás megalapozott gyanúja miatt a legfőbb ügyész kezdeményezte Simon Gábor mentelmi jogának felfüggesztését az országgyűlés elnökénél. Fazekas Géza, a legfőbb ügyészség szóvivője tegnap azt mondta, a központi nyomozó főügyészség tavaly novemberben indított nyomozást az ügyben, miután az osztrák pénzpiaci felügyelet értesítette a Nemzeti Adó és Vámhivatalt, hogy Simon Gábor 2008-ban és 2009-ben összesen 228 millió forintnak megfelelő összegű készpénzt helyezett el egy osztrák pénzintézet értékpapír számláján. Az ügyészség szerint ez a pénz nem származhatott Simon Gábor bevallott és adózott jövedelméből.
Az osztrák féltől kapott adatok nyomán indult el hivatalból, és ügyben nem még konkrét személy ellen a nyomozás a központ nyomozó főügyészségen, amely ügyben a mai napra gyűlt össze annyi információ, amely az addigi gyanút már megalapozottá tette.
Figyelmeztetést adott ki az amerikai belbiztonsági minisztérium, hogy terroristák esetleg fokrémes tubusokban próbálhatnak meg robbanóanyagot becsempészni a Szocsiba tartó repülőgépekre. Az amerikai hatóságok, akik már hosszabb ideje együttműködnek az orosz terrorelhárítás szakembereivel, azt állítják, több konkrét fenyegetésről is tudnak.
Surrounding Sochi or outside of Sochi in the region.
Szocsi környéke terrortámadásnak lehet kitéve. Ezt mondta kongresszusi meghallgatásán Matthew Olsen, az amerikai Nemzeti Terrorelhárítási Központ vezetője. Mint fogalmazott, több konkrét fenyegetésről is tudnak a holnap kezdődő Szocsi olimpiával kapcsolatban, de az orosz társszervekkel közösen nyomon követik a fenyegetéseket. Minden szükséges intézkedést megtettünk, hogy garantáljuk a biztonságot. 40 ezer rendőrt és katonát vezényeltünk Szocsiba, mondta az orosz olimpiai bizottság elnöke. Az amerikai belbiztonsági minisztérium szerint terroristák fokrémes tubusokban próbálnak meg robbanóanyagot felcsempészni a Szocsiba tartó repülőgépekre. Az amerikai hatóságok nem részletezték, honnan szerezték az információt, és azt sem lehet tudni pontosan, mely légitársaságok járatai lehetnek érintettek. Az orosz terror elhárítás megtiltotta, hogy az oroszországi repülőterekről Szocsiba tartó járatok utasai folyadékot vagy zselés anyagot vihessenek magukkal kézipoggyászukban. Az iszlamista szélsőségesek terrorfenyegetései miatt az orosz hatóságok már január elején rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be az olimpia helyszínét és térségében. A sportolók azt mondják, a katonai és rendőri jelenlét semmiben sem korlátozza őket. Nincs itt semmi gond. Biztonságban érzem magam. Az intézkedésekből itt semmit sem érezni, mondja ez a svájci szánkós. Eközben megérkeztek Szocsiba a téli olimpia érmei. Az arany, ezüst és bronz érmek Szocsi páratlan földrajzi adottságait, a magas hegyeket és a Fekete-tenger partvidékét ábrázolják.
Sport majd időjárás jelentés következik. Híradóval fél ötkor is várjuk Önöket. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Zsűrie, Ruzsa Magdi, Csiszár Jenő, Kovács Kati, Rákai Filip és digitális szakkommentátora Báj Alex. A Dal szombaton este élőben az M1-en és a Dunavörtön.
A műsor támogatója az új generációs Klabelosz mozgásterápiás készülék forgalmazója a Medivel. Klabelosz mozgás könnyen, kényelmesen, hatékonyan. www.medivel.hu.
A tehetségek támogatója a Törlei Pezsgő pincészet.
Hello arcok!
Furcsa volt először a
Ákos szólalmezzének az ötlete.
Szerintem Ákos ki akart ebből valamilyen szinten törni.
Azt is elmondta, hogy a szóló pályafutását szeretném megkezdeni.
Mivel kezdünk?
Hello, hello!
Mivel kezdenénk?
Tessék, gondoltam valamelyik, nem tudom, túl nevet kopog, nem? És bejött a Naomi Campbell.
Örök átutazó. Ákos, Karcolatok 20. Zenés dokumentumfilm Ákos első szóló lemezéről, a 20 éve megjelent Karcolatokról. Vasárnap délután az M1-en.
Jó napot kívánok! Közeleg a rajt a téli olimpián, amit mi sem jelez jobban, mint hogy megtörtént a magyar csapat zászló felvonása.
Magyar zászlót lengetnek az önkéntesek az olimpiai parkban, néhány percen belül megkezdődik a magyar csapat hivatalos zászló felvonása. Ezzel a magyarok számára is megkezdődik a Szocsi téli olimpia.
Doppergés mellett érkezett a felvonás helyszínére a magyar csapat. Az önkéntesek mellett az időjárás is köszöntötte őket. Verőfényes napsütésben húzták fel a magyar zászlót. Itt a tengerparti faluban csak a gyorskorcsolyázók laknak. Ők mind a kilencszer részt vettek a ceremónián. A rövidpályás gyorskorcsolyázó Knoch Viktor már harmadszor élte át ezt az élményt.
Annyiban volt más talán a többi, hogy ott mindig egy 2-3 országgal együtt volt az zászló felvonásunk, most pedig csak nekünk volt, de azon kívül a szokásos végül is.
Bár egy-egy sportágban már csütörtökön elindultak a versenyek, a téli olimpia hivatalosan a péntek esti nyitó ünnepséggel kezdődik meg, amelyet természetesen élőben közvetítünk.
Az olimpiai nagyüzem tehát mától beindult Szocsiban, a versenyzők egy része már birtokba is vette a havas hegyoldalakat a nem mindennapi medáliák megnyerésének reményében.
Bár az olimpia hivatalos megnyitó ünnepségét pénteken tartják, három sportág képviselői már csütörtökön bemutatkoznak. Kora reggel magyar idő szerint 7 órakor a hódeszkások nyitották a sort. Először a férfiak selejtezői kezdődtek el az olimpián most bemutatkozó slopestyle versenyszámban. Itt két csoportban zajlott a verseny, és innen egyenes ágon 8-an jutottak a fináléba, míg a többieknek még az elődöntőben kell megküzdeniük a fennmaradó helyekért. A kvalifikációban a legtöbb pontot a második sorozatban induló kanadai Maxence Perrault ért el 97,5-del. A formák alapján 3-4 esélyese lehet az aranyéremnek. És ha már az érmeknél tartunk, nézzük meg közelebbről, hogy milyenek is ezek. Az arany, ezüst és bronzmedálok egyenként 1 centi vastagok, az átmérőjük 10 centiméter. Az átlagban közel fél kilós érmek előső oldalán az olimpiai ötkarika, a hátoldalán az adott sportág és a játékok logója található. Az érmeken vannak Szocsira utaló motívumok, a fekete tenger, a havas Kaukázus és a napsugarak is. A dizájn abszolút oroszos, nem kevesebb, mint 28 kézműves műhely dolgozott rajta. Az érmek a természet és az orosz lélek szépségét tükrözik, és egy nem mindennapi érdekesség. 2014. február 15-én lesz egy éve, hogy Cseljabinszk környékén meteor hullott a földre. Erre is emlékeznek az olimpia szervezői. Az egyéves évforduló napján ugyanis 7 olyan aranyérmet osztanak majd ki különböző sportágakban, amelyekben a meteorit egy-egy darabját építették bele.
Nincs megállás a spanyol labdarúgásban. A hétvégi forduló után szerdán a Királykupa elődöntőjében érdekelt csapatok léptek ismét a pályára. Madridban a Real Atletico derbit rendezték, míg Barcelonában a Real Sociedad látogatott.
A madridi derbi nem a barátság jegyében zajlott, és a végeredmény kialakulásában nagy szerepet vállalt Fortuna istennő is. A Real már korán vezetés szerzett Pepe erős, de pontatlan lövésével, amelynél Insuán pantant meg a labda, és csapta be Courtois kapust végzetesen. A királyak védői nem túl úri módon bántak Diego Costával, hol Arbeola, hol Pepe, hol Sergio Ramos kedveskedett neki egy-egy fájdalmas csomaggal, komoly büntetés nélkül. A kevés focira emlékeztető jelenet közül Di Maria és Hessi akciója emelkedett ki az 57. percben. Utóbbi lövéséről Courtois késett le alaposan. Az Atletico bal szerencséje a 73. percben teljesedett ki, amikor is Di Maria mellé tartó lövése pattant meg Mirandán, és jutott az Atletico kapujába. Így Real Madrid, Atletico Madrid 3-0.
Barcelonában rengeteg elszórakozott hazai helyzet után a Real Sociedad került nyerőhelyzetbe az első félidő végén. Anguela Mascherano erős kézi munkája ellenére is lövéssel fejezte be az akciót, amit Pinto hárított. Ha elesik, szinte biztos büntető, és piros lap lehetett volna az ítélet, így viszont szinte azonnal vezetés szerzett a Barcelona Busquets góljával. Ez alaposan megviselte Inigo Martínez idegeit, aki kidumálta a pirosat Mascherano helyett magának. A második fél időt végig támadta a hazai csapat a 10 emberrel védekező baszkok ellen, volt mégis a Sociedad szerzett. A dolog szépség hibája, hogy elősztandó felszabadítási kísérlete után kapusát Zubikaráj találta telibe, hogy a Barcelona 2 gólos előnyel utazhat San Sebastianba.
Köszönöm figyelmüket, a legfrissebb sporthírekkel 6:30 előtt néhány perccel a Dunán várjuk Önöket, addig is további sportos és nagyon szép napot kívánok, viszontlátásra!
Az időjárás jelentést és az Ön immunrendszerét a Jovitát Szilvó támogatja.
Köszöntöm Önöket, változott az áramlás Közép-Európában, a kelet-európai hideg anticiklon hatása megszűnt, nyugat felől érkeznek hozzánk a légtömegek több napon keresztül. Íme itt az egyik légtömeg, ami egy gyengülő fronthoz kapcsolódik, és ennek a felhőzete az esti órákban egyre inkább vékonyodik, szakadozik, de az alacsonyabb szinteken marad a nedvesség, hiszen nem várható a mai nap folyamán erős szél. A holnapi időjárás pedig egy újabb ciklon áramlási rendszere határozza meg, délfelől érkezik hozzánk az enyhe levegő. Holnap már érezhető enyhülés várható az országnak mintegy 2/3 részén. A délutáni órákban elsősorban Borsodabaú-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lehet még számítani kisebb ónos esőre. Másút gyenge első fordul elő, nyugaton pedig szakadozik a felhőzet, a hőmérséket 1 és 7 fok között alakul. Az esti órákban a közlekedők figyelmét az egyre inkább sűrűsödő ködre hívnám fel. Sőt, a fagypont alatti hőmérséklet miatt a Dunától keletre többfelé előfordulhatnak síkos útszakaszok, északkeleten még mindig lehet gyenge ónos eső vagy ónos szitálás, de nem lesz számottevő mennyiségű csapadék. Holnap a köd egy része elsősorban a Dunától keletre egész nap megmaradhat, vagy lassan oszlik majd. Ahol viszont megerősödik a déli szél, sőt a Kisalföldön viharossá is fokozódik, felszakadozik a felhőzet, az alacsony szintű felhőzet a köd, és akár 10 fokig is emelkedhet a hőmérséket. A Duna-Tisza közén is lehetnek tartósan ködös vidékek, északkeleten ragad be a felhőzet, ott továbbra is lehet szitálás. Aztán a következő napokban több hullámban érkezik enyhe, nedves levegő, szombaton, vasárnap is számíthatunk esőre, hétfőn átmenetileg többfelé kisüt a nap, majd kedden újabb esőt adó felhőzet érkezik, de marad az átlagosnál kissé enyhébb időjárás. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!